Nyolcadik fejezet, melyben Pacsirta levele olvasható teljes terjedelmében. Ákos másnap délután épp indult hazuról, mikor a kapuban eléje jött a levélhordó. Ajánlott levelet hozott. Pacsirta írt. Azonnal megismert a borítékon az ő hegyes, szálkás betűit, melyek a gót betűköz hasonlítottak, és valamint az anyja keze vonására. Még az utcán föltépte a levelet. Máskor tollkést használt ilyesmihez, mert a legkisebb dologba is szerett a rendet. Most újjával nyitotta ki, oly izgatottan, hogy nem csak a borítékot szakított el, hanem maga a levél is ketté repett, középen is oldalt. Ezért össze kellett illeszteni a papírdarabokat. Nem törődve a járókelőkkel, kik belébotlottak és rábámultak, silabizálta. Példás, tömör sorokban vonultak fel egymás mellett a szavak. Az írás tiszta volt. De Pacsirta ezúttal íront használt, mégpedig oly kemény íront, mely nem árnyalt, csak karcolt. Halvány, alig látható vonalakat vonva, mint a varó tű kaparta volna ki a papírt, mire Ákos kibetűzte a parkhoz ért. Így zsebre dugta a levelet, és hátradett kézzel járkált. Délutáni sétálok őgyeregtek a kopott, szegényes parkban, melyben csak néhány vedlet galagonya bokor, meg vérszegény rózsafa tengett. A hőségtől kipörkölődött szemetes pázsiton újságpapírok hevertek. Leült egy padra, s térdére újra kiteregett a levelet. Pacsirta helyesírási hibák nélkül írt, szabatosan, értelmesen, mert elvégezte a felsőbb leányiskolát. Stílja azonban merev volt. Mihely tollat vett kezébe, másképp fejezte ki magát, mint mikor beszélt. Az iskolai fogalmazlányok hatás alá került. Janecnét látta maga előtt, egykori szigorú tanárnőjét, keménytett galériában, fekete nyakkendőjével, s félt, hogy hibát ejt. Ennél fogva olyan szavakat használt, melyeket élő beszédben sohasem alkalmazott. Írás el is vesztette természetességét, rendszerint emelkedettebb, lelkesebb lett, mint ahogy akarta. Ákos megint elolvasta a hosszú levelet, melyben Pacsirta mindenről részletesen beszámolt. Így. Tarkövi puszta, 1899, szeptember 4, hétfő este, 6:30. Édes jó szüleim, bocsássatok meg, hogy most írok ti nektek, de eddig annyira elfoglalt a puszta élet sok öröme, s vendéglátó rokonaim annyira gondoskodtak szórakoztatásomról, hogy levélírásra csak ma este szakíthatok időt. Napok óta keresek tollat. Tegnap egyetlen tollat találtam Béla bácsi asztalán, az is rozsdás volt, a tintatartó pedig ebben a nagy melegben egészen kiszáradt. Berci unoka öcsém végre ezt az írót bocsátotta rendelkezésemre. Kénytelen vagyok írónnal írni. Ezért is elnézéseteket kérem. Kezdem a legelején. Kitűnően utaztam, hogy megindult a vonat, és eltüntettek szem elől, jó szüleim, bementem fülkémbe, melyben két kellemes, igen jó modorú útitársam ült, egy fiatalember és egy agg katolikus lelkész. Én azonnal a tájék szemléletébe merültem, mely kedves változatosságával, üde színeivel lebilincselte érdeklődésemet, és figyeltem a természetet, mely csak a város falain túl bontakozott ki igazi pompájában, csak ott szólt lelkemhez az ő csöndes, vigasztaló szavával. Vele társalogtam egész úton. Elgondolkoztam a múltról, és főleg tirolatok. Az idő röpült. Késés nélkül érkeztem meg, kocsival vártak. Este már rokonaim körében töltöttem el az ízletes párolgó vacsorát, kedélyes beszélgetés közben. Nagyon szívesen fogadtak mindnyájan Béla bácsi, Etelka néni és Berci is. Csak egy nem örült jöttömnek, Tigris. A hű kedves kutya nem ismert meg, sokáig ugatott, vicsorította rám a fogát, morgott, nem ismertem egyedül járni több napig. Ma reggel aztán a verandán megbékítettem, kalácsomat tejbe mártottam és nekiadtam, most jó barátok vagyunk. 7 év óta nem jártam itt, és azóta sok minden történt. Képzeljétek, a dombon kert van, délszaki növények, rododendronok, és kígyóút vezet le a kis érig, mely már nem olyan nádas, a szittyót kiirtották, csónakázni is lehet rajta, de csak tavasszal, most kiszáradt. Szóval valóságos paradicsom. Berci, kit 4. gimnazista korában láttam utoljára nálunk, Sárszegen, ezen a nyáron letette Pesten az érettségét, egy magánintézetben, meglehetős nehezen, de már érett, és jövőre Magyaróvárra megy, gazdaságiskolába. Béla bácsi azonban kissé megváltozott. Haja halántékán deres, és én valahogy másképp képzeltem el. Nem is tudtam eleinte megszokni. Néztem, néztem, és mosolyogtam. Ő is nézett, nézett, és mosolyogott. Megöregettem, kérdezte tőlem. Nem, mondtam, dehogy. Erre az egész társaság kacagni kezdett, és ő is kacagott. Eterka néni sokat zsörtölődik vele, hogy annyit cigarettázik. Erről azonban úgy látszik, sohasem tudja majd leszoktatni. De már nem vacsorázik, csak egy pohár tejet iszik este felé cukor nélkül, és aleuronát kenyeret eszik hozzá, melyet engem is váltig kínál, természetesen tréfából. Ma is én vagyok a kedvence. Maga mellé ültet, megölel, megcsókol, és azt mondogatja, amit kislánykoromban. Pacsirta, ne félj, míg engem látsz, de ha nem látsz majd, akkor félj, nagyon félj. Ezen mind a ketten nevetünk. Nekem egész vacsora alatt rólatok kellett beszélnem. Mulattak azon, mennyire féltetek engem. Rossz pénz nem vész el, mondta Béla bácsi az ő aranyos humorával. Éjfelig csevegtünk, és akkor bevezettek a vendégszobába. Hamar elszenderedtem a jó puha ágyban. Reggel aztán égtelen lármára ébredtem. Külön a verandán visítottak. Vendégek érkeztek Budapestről, valami turzó lányok, kiket régebben meghívtak már, és ezek most egyszerre betoppantak. Reggelinél bemutatkoztak, megkértek, engedjem bevitetni a vendégszobába négy nagy bőröngyüket, kérésüket szívesen teljesítettem. Egész délelőtt ott csomagoltak, mint hogy pedig én jobban szeretek egyedül lenni, magam indítványoztam, hogy csak maradjanak ott, én majd átmegyek a kis szobába erre pár napra, Eterka néni mellé. Azóta diványon alszom, Eterka néni mellett, de itt kellemesebb. Én nem tudnék ezek a lányokkal rokon szenvezni. Zelma, a nagyobbik olyan szecessziós, cigarettázik, és nem visel fűzőt. Naponta háromszor öltözködik, ebédre, vacsorára, és akkor is, amikor teniszezné mennék. Engem kinevet, mert minden nap nagy csokor mezei virágot hozok haza. Szerint a mezei virág ronda. Csak az orchideát és a kaméliát kedveli. Perci a kisebbiknek, Klára meg csapja szeret. Az még egészen kislány. 16 éves. Elbújnak a szobában, este kiszöknek a kerekerdőbe, kíséret nélkül, és későn jönnek haza. Eterka néni tegnap megkért, menjek velük. De én többet nem vállalom ezt a szerepet. Micsoda gyerekek! Úgy látszik azonban, komoly az ügy. Béla bácsi az asztalnál sokat bosszantja őket, Berci fülig pirul. Klári nem. Másnap ismét új vendég érkezett, Olcsvai Feri. Ki azt hiszem, Zelma iránt érdeklődhet, ő már figyelmes, előzékeny fiatalember. Hosszasabban foglalkozott velem, kisütöttük, hogy szegről végről rokonok lennénk. Megnéztem pecsétgyűrűjét, és a Liliumról megállapítottam, hogy nyilván egy nemzetséghez tartozunk. A Boksa nemzetséghez? Náluk azonban állítása szerint a mezőny nem vörös, mint a mi címerünkön, hanem arany. Viszont a Lilium nem arany, hanem vörös. Különben abban sem bizonyos, hogy a kisvárdai vagy a nagyvárdai Olcsovaiak közül való-e. Senki sem volt képes pontos fölvilágosítást adni neki erre vonatkozólag. Apja azt hiszi, hogy a kisvárdai ág leszármazottjai, a Nemzeti Múzeumban pedig azt mondták, hogy valószínűleg a nagyvárdai Olcsovaiak utódai. Szegény fiú, most nem tudja, hány adám van. Tanácsoltam, fordult ön apához, ő könnyen eldönti. Feri meg is ígérte, hogy fölkeresi apát, mihelyben megy Sárszegre. Egyébként kitűnő a mulatok. Kellemes ébredni a puszta zajára, a tehenek méla kolombszavára, és a galambok turbékolására. Milyen bájosak a picinke, sárgatulú csibék is, meg csipogva bújnak a kotlósok szárnya alá. Milyen édes a mezei élet. Milyen gyönyörű az itteni munka. Születre készülődnek, a hordokat már kihozták a pincékből, Béla bácsi nagyban kénez a dongáit. Hallom, nagy születi mulatság lesz, jó termés ígérkezik. Most pedig elmondom, hogy töltöm itteni napjaim. Korán kelek, már 6-kor, nézem a fönséges nap fölkeltét, sétálgatok Eterka nénivel, majd segédkezem a háztartásban. Azt mondja, hogy a konyhán én vagyok a jobb keze. Délután Józsival, a kertészfiúval bevegyünk a méhesbe, s nem győzöm eléggé bámulni a kedves méhigék szorgalmas munkáját. Józsi azon csodálkozik, hogy lán létemre milyen bátor vagyok. Bezzeg a turzó lányok sikoltoznak, mihelyt egy méh feléjük repül. Tudjátok, hogy nem szeretek henyélni. Horgolom is a sárga telítőt, pár nap múlva készen lesz. most azonban már korán sötétedik. Este 6 felé, hogyha meggyújtják a lámpát, Jókai regényét olvasom. Kőszív ember fiait, mert már ismertem, de csak most élvezem igazi szépségeit. Könnyezek Baradlai Ödönön, s nevetek Tallérosi Zebulonon. Mennyire ismerte nagy írónk az emberi szív rejtelmeit, s mély ékes szavakkal tudta ecsetelni. Sajnos, csak a második kötetet találtam itt, az első elkallódott valahol. Ma este bál van Tarkövön, és a vidám társaság, a turzó lányok, Berc és Olcsvai Feri Etelka nénivel átrándult két fogaton. Engem is nagyon hívtak, de nem mentem el. Azt mondtam, hogy nincs ruhám. Én nélkületek nem érezném magam jól, és őszintén szólva nem nagyon kecsegtett a turzó lányok társasága sem. Aztán tegnap éjjel egyfelé hirtelen fájni kezdett a fogam. Az, amelyet utóbb tömtek. Úgyhogy fel kellett keltenem Etelka nénit is. Ne aggódjatok, nem sokáig fájt, mert rumot tartottam rá, az elmullasztotta. De féltem, hogy a fogam újra bolondozni kezd, ezért maradtam itthon Béla bácsival együtt a házat őrizni. Ő lefeküdt, én pedig meghitt szobácskámban levelet írok nektek. De milyen önző vagyok, folyton magamról fecsegek, dicsekszem, panaszkodom, és egészen elfelejtelek benneteket, kik egyedül vagytok. Apa sokat dolgozik-e? Milyen új családfát rajzol? Anya nem fárad-e el szegény a takarításban? Nem nagyon rossz a vendéglői koszt? Egészségesek vagytok-e? Hiányzik-e nektek kicsit a ti rossz, háládatlan leányotok? Megtaláltatok-e kamra kulcsát? Mert az utolsó percben a kék terítő alá tettem. Minden gondolatom ti nátok van, és sokszor, mikor nevettünk, elszomorodom, mert látlak benneteket az ebédlőben, amint magatokban ültök, jó szüleim. Nincs is maradásom. Roppan tartóztatnak, veszekednek velem, hogy még egy hétig legyek a vendégük. De én, bármilyen kellemes lenne még egy kis üdülés, semmi szín alatt nem maradok tovább. Péntek este ígéretemhez híven otthon leszek, a 8:30, 8:25 vonattal. Alig várom, hogy újra szívemre ölelhesselek mindkettőtöket. Sietek zárni soraimat, még ma éjszak el akarom küldeni a kocsissal, ki éjfél után áthajt Tarkőre a leányokért. Sokszor csókol és ölel titeket szerető leányotok. Pacsirta. Nem ért többet. Itt vége volt. Ákos sóhajtott. Szemüvegét vigyázatosan betett a papírtokba. A levél még mindig térdén maradt. Csak egy név jutott eszébe. Csak egy nevet nyögött ki félhangosan maga elé. Orosz Olga. És nem is a tarkői pusztát látta képzeletében, nem a diványt, melyen pacsirta alszik, nem a turzó lányokat, hanem élesebben, mint tegnap előtt a színpadon Orosz Olgát látta, mikor Reginald felfekszott szájon csókolta. Ő nem értené meg ezt a levelet. Nem tudnám megérteni azt sem, miért fáj úgy minden szava, mintha kés forgatnának szívében, miért, hogy különös minden észrevétel az is, hogy kígyó út van a dombon, az is, hogy rododendronok nyílnak a virágágyakban, az is, hogy már 6-kor meggyújtják a lámpát, és szünetre készülődnek. Orosz Olga nevetne mindezen, egy rekett trillával. A gyermekek, kik eddig a parkban játszottak, a kis rablók és zsandárok már elmentek. Közeledett az alkony. Vidéken napszalat után otthon a helye minden gyereknek. Bakák sétáltak, lassan lógázva az imádott cselédek ripacsos kezét, mely épp belefért az ő kurta ujjú földműves kezükbe. Ebből az érdesből azonban valami édes születhetett. Kis szobaleányok jöttek velük, de Bella szakácsnők, loncsos bakasárik, szurtos ruhában, és belekaroltak a közvitézekbe, ezebb a kemény, rágicsosan nyírt paraszfickókba, kik a kaszárnyában káromkodtak, nyaklevest, kurtavasat kapnak az őrmestertől, de most mint egy ártatlanul andalogtak. Kék szemük elmerett a bamba gyönyörűségtől, semmivel, senkivel sem törődtek, pubis arcukkal, sapkájukkal, pálinkától, vörös pisze orrukkal, eltévedt kisdedeknek látszottak, kik a szerelem tündérkertjében álmolyognak, a nők pedig vezették őket. Megmegálltak, egymáshoz közel, szorosan, sokáig nézték egymást, majd padra telepedtek a bokrok mellé, s várták, hogy egészen besötétedjék. Micsoda mocsok itt, és micsoda mocsok a színházban, A kopott díszletek között mindenütt orosz Olga, és ők, mindnyájan, az élet vegye maga útján. Minden, ami hitvány, közönséges, úgy hívják, hogy élet. Nincs, és nincs, és nincs igazság. Semminek sincs értelme. Minden mindegy. Ákos elalélt a gyűlölettől, tátott szájjal nézte őket. Arra ébredt, hogy valaki megfogta kezét. Te itt vagy? Felesége kereste. A parkban adtak egymásnak találkozót, hogy vacsorára menjenek. Mi történt? Kérdezte az asszony, miután Ákos fölkelt, és vagy 10 lépés mentek. Semmi, azaz, mondta, pacsírta írt. Hol a levél? Itt van, mondta, a zsebébe nyúlt. Az egyik zsebében nem találta, és a másikban sem találta. Visszasietek a padhoz, keresték, ott sem volt. A levél elveszett valahol. A földre esett talán, és elsöpört a szél a szakadt újságpapírok közé a szemétbe. Ákos ez bosszantotta. Mit írt? Kérdezte felesége. Jól van, nagyon jól mulat. Egészséges? Egészséges, csak kicsit fájt a foga. Szegényke. De rumot tartott rá, szólt Ákos. Jó erős rumot, és mindjárt elmúlt. Ez megnyugtatta az asszonyt. Környeibe vacsoráztak, nem rossz hangulatban. 11-ig maradtak együtt. Ákos, mint olyan sertés sült a vörös káposztával, meglehetősen zsíros volt, kivételesen 2 deci vöröst is megengedett magának.